Hallgatói portrésorozatunk következő vendége Bara Pál, informatikus könyvtáros kommunikáció szakos hallgató, aki most végez. Most fordítsuk meg a sorrendet, és kezdjük a jövővel, mert azt gondolom, hogy te már mondhatjuk azt, hogy csinálni vagy. Te tudod, hogy mit fogsz csinálni, ellentétben nagyon sok társaddal.
Nem tudom, nem mondhatnám azt, hogy sinem vagyok, hiszen az élet mindig változik, mindig új kihívások vannak, amiknek meg is kell felelni, és hogy mit hoz a jövő, az még egyenlőre titok, próbálom azonban úgy alakítani az életemet, hogy sikerüljön és sikerrel fussak be különböző vállalkozásokban, és én úgy gondolom, hogyha az ember megfelelő módon irányítja az életét, akkor elkerülhetetlen az, hogy az álmai és vágyai valóra válhassanak.
Te több rádióban is dolgoztál már.
Igen,
úgy tudom, most is szerkesztő vagy. Én erre gondoltam, hogy gyakorlatilag azért, hogyha itt bezárulnak számodra az iskola kapui, akkor neked azért több helyen nyitva lár majd az ajtó.
Nem tudom, igyekszik az ember mindig új utakat keresni és találni új pozíciókban, új munkakörökben szerepet vállalni, és hogy ez hogy fog sikerülni, hát remélem, hogy mindenféleképpen pozitívan. Igaz, hogy itt bezárulnak most az ajtók, de amilyen reményekkel nyitottam ki a főiskola kapuját, ugyanolyan reményekkel is fogom bezárni, hiszen nagy reményekkel tekintek a jövő felé. Bár itt Debrecenben a rádiózásba bekerülni nagyon nehéz, és egy elég komoly feladat, mert olyan produktumot létrehozni, olyannal betörni, úgymond erre a piacra, amit még nem csináltak meg, nagyon nehéz. Illetve az is, hogy az embert elismerjék. Ez egy másik történet, mert bizonyítani kell. Na most valaki ad erre lehetőséget, valaki viszont nem. Akik általában erre lehetőséget adnak, azok megbecsülik az embert, és számítanak a munkájára, bár nem biztos, hogy ez anyagilag megtérülő és illetve abból az ember meg is tud élni a későbbiek folyamán.
Ez az Abakusz Rádió most? Tehát amit tudom, hogy ingyen csináltál te is, ugye?
Igen, dolgoztam az Abakusz Rádióban, itt tulajdonképpen mindent meg kellett csinálni, tehát műsort vezetni, hírt szerkeszteni, zenéket szerkeszteni, vágni. Tehát ez egy komplex munka volt, és nagyon jó volt arra, hogy az ember megtanulja az alapokat. Illetve az is jó volt, hogy egy kiindulási pontot adott, mert itt azért visszajött a kontroll, hogy az ember mit csinál jól vagy rosszul. Tehát, hogyha valami butaságot mondott az ember a mikrofonba, akkor a hallgatók azonnal visszaszóltak, hogy ezt nem így kellene csinálni, de hogyha valami jó volt, akkor azt is értékelték. De természetesen ebből megélni nem lehetett, úgyhogy másfél év után rádöbbentem arról, hogy váltani kell. Bár én nagyon szerettem ezt a rádiót, és az én világom elsősorban a kereskedelmi rádiózás lenne, de onnan jönnöm kellett, mert én régebben itt Debrecenben szerettem volna úgymond szerepet vállalni a rádiózásban. Ez valamilyen formában sikerült is, és nem is.
Mert?
Azért, mert adódott egy új lehetőség. Másfél évvel ezelőtt egy új kereskedelmi rádió lépett a piacra itt Debrecenben, és munkatársakat kerestek. Na, úgy gondoltam, hogy van gyakorlatom, beadom az önéletrajzom, és akkor próbáljuk meg, nézzük meg, hogy mi lesz, hát, ha sikerül. Működött is a dolog egy hónapon keresztül. Úgy tudom, hogy zenei műsorokat készítettem, illetve híreket szerkesztettem, interjúkat készítettem, de egy hónap után úgy kellett elválnunk, hogy nem volt honorálva a munka. Természetesen számítottak volna még rám a későbbiekben is, de azért egy idő után váltani kell, mert akkor... Jó, nem vagyok még nagyon idős, megmondom önöknek őszintén, 25 éves vagyok, de nekünk is megvannak a havi költségeink, a kiadások, ezeket valamiből fedezni kell. És szerelemből nem lehet egy életen át dolgozni. Vagyis lehet, de egy idő után az ember várja a megfelelő viszonzást.
Ezek után egy másik kereskedelmi rádió következett, ugye?
Igen, ezután a Jazz FM-ben kezdtem el dolgozni. Imádom a jazzzenét, nagyon, nagyon szeretem, mert ez egy olyan műfaj, amellyel teljesen kifejezhető az embernek az adott, hát hogy mond...
Lelkiállapota, hangulat.
Lelkiállapota, igen.
Én is imádom a jazzt.
Igen, nagyon sok mindent el lehet mondani a jazzzenével, viszont itt is szakítani kellett, mert... Fél év után sem volt meg az a fedezet, amiből én tudtam volna fedezni akár a kijárás költségeit, vagy a munkához tartozó egyik másik költségemet, arról nem is beszélve, hogy ehhez a munkához vállalkozónak kellett volna lennem, és azért a mai világban egy diáknak önmagában az a szó, hogy vállalkozó, hát jelent némi veszélyt, mert amennyit megkereshet, annál többet kell adóznia, és azért meg kell gondolni, hogy hol és milyen munkát vállal el.
Tehát akkor nagyon keveset fizettek, de azért valamennyit fizettek?
Nagyon keveset fizettek, valamennyit fizettek. Nekem inkább ebből az volt a pozitív, hogy nagyon sok rendezvényen voltunk kint, és számtalan emberrel találkoztam. Ott a helyszínen visszajelzéseket kaptunk a munkánkról, illetve arról, hogy hogyan kellene működni egy ilyen rádiónak, és azért ezek mindig pozitív energiával töltenek fel, meg töltöttek fel régebben is, amikor még úgymond kollégiumi rádióztam, de hát ez egy másik történet. És hát természetesen ezek nagyon pozitív élmények voltak, és ebből fogok töltekezni a későbbiekre vonatkozóan is.
Ezek szerint a végzés után ezekben a rádiókban lenne helyed? Csak kérdés ugye az, hogy meg is fizetnének-e?
Persze, igen. Igen, lenne helyem, de azért el kell dönteni azt, hogy mennyit vállalhat az ember. Tehát, hogy mi az, amihez a nevét adja, és mi az, amihez nem. Jó, mondjuk én szerencsés helyzetben vagyok, mert tényleg 2-3 éve dolgozhatok nagyobb frekvenciákon, és azért elmondhatom magamról, hogy van némi tapasztalatom, persze nem akkora, mint azoknak mondjuk, akik a Magyar Rádiónak az oszlopos tagjai, de egy bizonyos idő után nagyon meg kell gondolni, hogy mi az a munka, amiben az ember szívesen szerepet vállalna, és természetesen mennyiért. És tudom, hogy nagyon sokat beszéltem, illetve beszéltünk a pénz dolgáról, de akkor, amikor az embernek a megélhetése a tét, akkor el kell gondolkoznia néhány dolgon. Persze régebben, amikor még a kereskedelmi rádiók indultak, nem gondoltam volna, hogy ezek hát tulajdonképp 10 év alatt ennyire ki fogják nőni magukat.
Egyetértek egyébként az anyagiakkal kapcsolatos dolgaidról is, meg arról is, hogy az embernek el kell gondolkozni, hogy mihez adja a nevét. Én is kereskedelmi rádióztam, biztos tudod, és igazából én azért mentem vissza a közszolgálathoz, mert egy idő után, tehát mindig ismétlődnek a műsortípusok, és én azt gondoltam, hogy nem tudom igazán a kreativitásomat kiélni. Te is osztod ezt a véleményt, vagy ez nekem csak egy egyszeri tapasztalatom?
Idő után a rádiós munka átalakul, most nem tudom szerkesztőasszonyon, hogy gondolja, egy úgymond rutin munkává. Tehát bemegy az ember a stúdióba, tudja, hogy mit kell elvégeznie, megcsinálja, utána hazamegy, és aki jól végezte dolgát, lepihen és készül a következő napra. Tehát egy idő után kimerülnek azok a készletek, amiből lehet kreativitást meríteni. És nagyon sok helyen nem engedik meg azt, hogy az emberek kreatívak legyenek, mert nem cél. Termelni kell ugyebár, de azért megvannak az adott műsorstruktúrák, és ez ad egy olyan keretet, amiben lehet mozogni.
Hát én a kereskedelmi médiumoknál ezt látom a legnagyobb bajnak, és ez akár a televíziókra is érvényes, hogy egy riportnak a felépítését gyakorlatilag előre kiadják a szerkesztők a riportereknek, tehát hogy mikor legyen stand-up, stb. Tehát annyira egységúan épülnek fel, állítólag ez a profizmus, én ezt Amerikában is tapasztaltam, hogy ott is a rádiók egy bevált műsor trendet ismételgetnek, és aki ezzel tud azonosulni, akkor az folyamatosan ezt csinálja, aki nem, az pedig akkor keres mást. Én ezért mentem vissza a közszolgálatba éppen, mert ott a riportok kapcsán azért ugye minden ember, hallgatói portrésorozat is mindig más. Attól függetlenül, hogy ugye ez egy portré.
Persze tény az, hogy a közszolgálati rádiózásban sokkal több az érték, mint a kereskedelmiben. Ezt aláírom. Itt ugyanis olyan dolgokról van szó, olyanokat hallhatnak a hallgatók, amiket azért a kereskedelmi médiumokban nem. És azért valamilyen szinten úgy gondolom, hogy a hallgatói rétegek elhatárolódnak egymástól. Tehát más réteg hallgat kereskedelmi rádiót, és más réteg hallgat közszolgálati rádiót. És egy idő után úgymond a fiatalabb réteg is felszárkózik. és inkább keresik az értékeket, inkább keresik azokat a produktumokat, amelyekből úgymond tudás meríthetnek, vagy feltöltekezhetnek egy kicsit.
Én ezt nem így látom, mert ha megnézed a nézettségi, meg a hallgatottsági adatokat, akkor...
Hát attól függ, hogy ugye ki, hogy mint hozza ki a nézettségi, illetve a hallgatottsági
adatokat.
Az
egy dolog persze, de...
Mert ugyebár kérdezni is lehet nagyon sokféleképpen, de tény az, hogy ma még mindig többen vevőek a kereskedelmi rádiózásra, mint a közszolgálatira, amit egy kicsit hibának tartunk, de ez szerintem a jövő folyamán fog változni.
Nekem nagyon nagy álmom volt, amikor annak idején én kereskedelmi rádiót hoztam létre, hogy a kettőt ötvözzük, és egy évig működött is, még sikeres is volt, de látszott, hogy nem tartható a kettőnek az ötvözése. Tehát el kell dönteni, hogy egyik irány vagy másik irány.
Persze ez mindenféleképpen így van, hiszen ugye az ember vagy kereskedelmi rádiózik, vagy közszolgálati rádiózik. Hogyha a kettőt összekeveri, abból lehetnek némi problémák, mert a hallgatók nem igazán tudják értelmezni, hogy akkor miről is van szó, hogy zenét hallgatunk, vagy riportokat hallgatunk, hogy jön össze ez a kettő egymással, arról nem is beszélve, hogy vannak olyan hallgatók, akik alapból szeretnek piszkálódni, bár úgy gondolom, hogy ez egy nagyobb hallgatottsági körben természetes. De attól függetlenül ez
hát nem
a
azok a hallgatók
műfaj...
telefonálnak be, általában persze. Akik elégedettek, ez így van.
Persze, persze, de úgy ez gondolom, hogy ez a két műfaj elhatárolódik egymástól teljes mértékben.
Soha nem gondolkoztál a közszolgálaton?
De megmondom őszintén, hogy gondolkoztam és gondolkozom is, hiszen ez egy olyan műfaj, és itt visszakanyarodnék a megélhetésre, ahonnan talán még... ezekben az években nyugdíjba lehet menni. Nem tudom, hogy ezt ön hogy látja, de a kereskedelmi rádiózásból nem. Tehát én nem tudok egy olyan embert mondani itt Magyarországon, vagy lehet, hogy csak az ehhez kapcsolódó ismereteim hiányoznak, tehát, hogy aki innen ment volna még nyugdíjba.
Én azt gondolom, hogy hát ugye nyugdíjban még nem is nagyon mehetett, mert...
Azért 10 évre nyúlik ez vissza.
Hát igen. Többre, mint 10 évre, de ettől függetlenül azért már úgymond vannak, akik veteránok, ha akkor így fogalmazunk ahhoz képest, és azért az is köztudott, hogy azért itt vannak sztárműsorvezetők, akik azért nem keresnek ezzel rosszul, vagy még azt mondom, hogy egy erős kereskedelmi rádiónál azért a hírszerkesztésből is, vagy a többi, tehát a háttérmunkából is meg lehet érni, tehát tisztességes fizetést lehet kapni. Itt, ugye itt magáncégekről van szó.
Persze.
Tehát
persze.
Itt attól függ, hogy ez a cég mennyire erős, kik a vezetői.
Természetesen sztárgázsik vannak, bár szerintem a rádiózásban azért nincsenek sztárműsorvezetők, ismertebb hangok vannak, sztárok nem. Aki úgy gondolja, hogy a rádiózás napjainkban még mindig az a rózsaszín ködveszi körül, mint ami 10-15 évvel ezelőtt, az de. Úgy gondolom, hogy téved valamilyen szinten, hiszen ez is egy ugyanolyan munka, mint a többi, tehát ebben is emberek dolgoznak, végzik a munkájukat. Bár úgy gondolom, hogy a kereskedelmi rádiózás után ugye az ember lenyugszik, és másra vágyik, mert azért ez egy pörgős műfaj. Itt naponta kell produkálni, hajtani kell, jó, a közszolgálati rádiózásban is, viszont az egy nyugodtabb közeg, egy előre kiszámítható műsorstruktúrával, viszonylag kiszámítható menetrenddel, a kereskedelmi rádiózás egy picit más.
Én azt gondolom, hogy itt a legfárasztóbb az lehet ez a, én úgy hívtam, ez a műhappy díjcsoké stílus, hogy ugye egy kereskedelmi rádióban állandóan vidámnak kellene lennie, már pedig ez az ember természetétől azt gondolom, hogy teljesen távol áll. Tehát, hogy én mindig örüljek, mindig jókedvű legyek, ha esik az eső, ha fúj, én mindig ugyanolyan lelkes legyek minden nap. Tehát én nekem igazából ez is volt az egyik bajom, hogy nem őszinte.
Nem minden esetben őszinte. Erre tudok egy nagyon jó példát mondani. 18 éves voltam, én ugye létavértesen lakom, illetve laktam hosszú ideig, és akkor már kereskedelmi rádióztam. A lényeg, ami lényeg, hogy a szembe szomszédunkat ugye elveszítettük, egy kedves középkorú úriember volt, nagyon jó barátságban voltam vele, nagyon jó volt a kapcsolatunk, és adás előtt fél órával kaptam a hírt, hogy ugyebár Jóska bácsi elment, de be kellett ülni, le kellett vezetni a műsort, úgy, mintha mi sem történt volna. És ez azért nehéz. És ebben igazat adok, hogy nem mindig őszinte ez a műfaj, de természetesen itt a legfontosabb a hallgatóknak a kiszolgálása, hiszen őket nem mindig érdekli azért, hogy mi van a műsorvezetővel, vagy esetleg milyen volt a napja. Ők szeretik megkapni a maguk kis műsoradagukat, és akkor ezzel ez a történet kifújt. És akkor minden szépen működik.